Igen, ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Robban a zaj, nincs ittszer a végén. Ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Éj, jó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rap City keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
Na hát akkor mindenek előtt sorsolunk, hiszen ugye minden márciusban, és most nem fogom kiszámolni, de erre 4 hónapra rá, tehát 3-szor az évben nyerhetnek a patronjaink nálunk úgy meszt, hogy azt mi álljuk, és bármi, amit gyakorlatilag Magyarországra valahogy beszerezhető, és ez egy ilyen hónap a március, így hát most gyakorlatilag a legértékesebb ajándékunkat sorsoljuk ki, és ehhez Zoli, ha jól tudom, akkor a Random Number Generator-t már be is töltötted, jelenleg 307-en vagyunk.
Jól tudod, úgyhogy egyes a legalacsonyabb szám, a legmagasabb pedig 307, nem használom a numerikust, és kizárólag a fenti sort.
Most elképzeltem, hogy Zoli beírta azt, hogy 307 billentett betűkkel. Na mindegy.
Jó, mégis ez is numerikus, de tudod meg. Lehet, hogy ez a pad, hogy hívják?
Aha, numpad.
Numpadet nem használom, igen, a numerikus sort, azt így. Na, de, ami fontosabb, nincs csalás, nincs elmítás, 3-2-1, klik, 213 szám, úgyhogy meg leszel dolgoztatva, Gábor.
Már is mondom akkor, hogy ki a győztesünk, mert ő az 5. oldalon lesz, és a győztesünk nem más, mint Larger Life. Kedves Larger Life, én most itt az e-mail címedből megpróbálhatnám kikövetkeztetni valamelyik nevedet, de nem teszem, mert hogy ezen a néven jelentkeztél így Patreonnak, úgyhogy biztosan tudod, hogy rólad van szó. Kérlek szépen, vedd fel velünk a kapcsolatot, egyébként 2019. július 15-én csatlakozott hozzánk Larger Life. Ha lehet, akkor rám írj Facebookon, ha ez nem lehetséges, akkor Patreonon vagy az e-mailünkön keresztül keresd meg minket, és gratulálunk, köszönjük szépen, hogy támogatsz minket.
Egyrészt igen, gratulálunk, másrészt pedig szerintem én írok neki egy e-mailt most, mert Facebookon nem fogjuk megtalálni jó eséllyel ezzel a névvel, úgyhogy írok neki egy e-mailt, és akkor bármi legyen a keresztneved, amit ugye Gábor nem mondott be, nagyon-nagyon gratulálunk.
Hát ugye mindannyiótoknak nagyon köszönjük, hogy így támogattok minket, tudjátok, hogy minden hónapban van sorsolás, úgyhogy már csak ezért is érdemes velünk tartani Patreon közösségünkön keresztül, és patreon.com/keleten-nyugaton $1-tól, de most már forintba is be lehet állítani, például többen át is állították ilyen nagyon kedvesen, hogy az $1-ról 400 forintra, és azon gondolkoztam, hogy ők már előrelátóak, tehát ők úgy vannak vele, hogy egy dolcsit szeretnének fizetni, de hát az hamarosan 400 forint lesz, úgyhogy elképzelhető, hogy ez az előrelátás meg volt bennük. Viccet félretéve, ma is 6 csapaton megyünk végig, és ehhez az egyik kedvenc szakértőnk segítségét kértük, aki itt is van velünk, és nem más, mint Gobodics Tomi, a Kezdőt újságírója. Szia Tomi!
Sziasztok, köszönöm a lehetőséget!
Szia Tomi, én is köszönöm, hogy elfogadtad újfent a meghívást.
És amikor így készülgettem erre a mai adásra, akkor nagyon jó kis párokat találtam, úgyhogy menjünk is sorba, és most nyugatról fogunk kezdeni, ahol is az első csapatunk a Red Hat vörösen izzó New Orleans Pelicans, amelyik egészen elképesztő statokat produkál egyébként a trade deadline óta, és a legfőbb sztori velük kapcsolatban az az, hogy nagyon rövid úton Grahamet kitették a kezdőből, és nem más került a helyre, mint Jackson Hayes. 2 centeres, mega giga line-up, ugye Herbert Jones-t is láttunk már idén, akár centerben is, de 2-től 5-ig persze bármit tud játszani. Gyakorlatilag mondhatjuk, hogy Brandon Ingram a 2-es, és CJ McCollum körbe van véve ilyen gólemekkel, akik közül többen is jól tudnak védekezni, főleg ugye Jones és Hayes, és az volt a kérdés, hogy működik majd-e ez a Giant line-up, és egyelőre, és én szerintem ezt azért hangsúlyozzuk, egyelőre úgy tűnik, hogy működik, csak hogy nagyon gyorsan, mielőtt odadobom Tominak a szót, alátámasszam mindezt, a trade deadline óta vezetik a ligát támadó ratingben, és mellette 7-ek védekezésben. És Grahamnek is tök jót tesz az, hogy ugye a padot tudja irányítani, természetesen nem csak McCollum cseréje, hanem vannak együtt is a pályán, de így Grahamnek is megvan a kellő számú dobása, a pad is jól tud teljesíteni támadásban, hiszen Grahamről azért azt el kell mondani, hogy egy úgymond jó pick and roll irányító, Jó, azért olyan, akit, hogyha be tudsz hozni a padról, akkor lesz valamilyen képe a játékodnak, és mindez egyelőre bejön, ami valahol rohadt meglepő, de hogyha megnézzük például a Clevelandnek a szezon kezdetét, és ezzel már el is árultam, hogy mi lesz a második csapatunk, ugye a másik Giant Ball-t játszó gárda a Cleveland, szóval akkor meg azt is mondhatjuk, hogy itt egy kicsit ilyen új seprő, jól seper effektus is lehet talán. Tomi?
Igen, azért még a minta nem olyan nagyon nagy szerintem, ugye nyilván a New Orleansnál, ugye a trade deadline után azért az első meccseiken nem annyira játszottak még jól, főleg védekezésben, és ez igazából itt az utóbbi talán 5 mérkőzésen fordult meg. Most a Denvertől kikaptak, ugye úgy, hogy kaptak a 130-valahány pontot, de hát ugye az volt Nikola Jokicsnak az a meccse, amire rajta kívül nem olyan nagyon sokan képesek jelenleg, az talán ilyen bocsánatos bűn. Előtte viszont azt hiszem, hogy után 3-szor kaptak 100 pont alatt, úgyhogy valamire azért valóban rátaláltak, és tényleg nem azért kezdtek el ők nyerni, mert most akkor nem tudom, 60%-kal dobtak mezőnyből. Nem tudom, hogy ez a Giant Ball ez mennyire tartós hosszabb távon, de mondjuk arra biztosan jó volt, hogy egy kicsit fordulatot hozzon nekik. Azért a Cavsnél is látni, hogy nagyon kellenek oda a jó playmakerek ahhoz, hogy ez a történet működjön. Viszont ugye, amíg Ingram meg McCallum így játszik, addig ez a New Orleansnál megvan. Majd azért kíváncsi leszek arra, hogyha ez hosszabb távon így marad, akkor mennyire tudják őket megmozgatni az erre jobban készülő csapatok. Csak az, vagy abban sem vagyok teljesen biztos, hogy az alapszakasz végén, ezekben a hetekben, mondjuk az aktuális ellenfelek feltétlenül az ő szerkezetükre fognak készülni, ugye az adott meccsek előtt, és nem a saját magukéval lesznek elfoglalva, úgyhogy szerintem a Lakers innentől kezdve már elég magabiztosan meg tudják majd előzni. Aztán, hogy ez mire lesz elég mondjuk egy play-inben, az már egy más kérdés.
Csak ehhez gyorsan kapcsolódva a Lakersnek van a legnehezebb hátralevő sorsolása az összes csapat közül, a New Orleansnak ebben a pillanatban 27. tehát hátulról a negyedik legkönnyebb. Na most, hogyha ezt megnézzük, akkor ez a mondat, amit Tomi mondott, ez magától értetődő gyakorlatilag. A New Orleans Pelicans jelenleg egyébként egy meccsel van a Lakers mögött, úgyhogy óriási csoda kéne a Lakerstől, hogy ezt tudják tartani. De vajon tudja a tempót tartani a New Orleans Pelicans? Mit gondol, Zoli?
Szerintem mindenképp, és a Tomira visszacsatolva én is azt gondolom, meg úgy láttam, hogy a két meccsüket is elkaptam értető okokból, mert két olyan csapattal játszottak, amelyikkel szimpatizálok az elmúlt két hétben. Szóval a védekezésből táplálkozott ez a run, és Green egyébként le is nyilatkozta, hogy az All-Star szünet nagyon-nagyon jól jött nekik, és összetudtak rakni. Hát nyilván nem egy új tervet, mert egyébként előtte is próbálkoztak ugye ezzel a swarming defense-zel, ami ugye azt jelenti, hogy nagyon sok mozgásos kiérünk a dobókra a védekezéssel, de egyszerűen nem volt olyan line-up, ami úgy teljességgel működött volna. Herbert Jones szerepét itt egyértelműen ki kell emelnünk. Azt gondolom, hogy Mobley után valószínűleg a legjobb védő, és valószínűleg a legsokoldalúbb védő ebből a garnitúrából. Nyilván nem fogjuk tudni őt felterjeszteni az év újonca címre, mint ahogy az csapattársa Willy Hernán Gomez szeretné, de mindenképpen meg kell süvegelnünk, és ha nem ódákat zengeni róla, mert amit ő tényleg tud csinálni védekezésben újoncként, az nagyon-nagyon ritka. Még az ilyen típusú játékosoknál is, mint ő, akik egyébként ugye eredetileg is a védekezésükről voltak híresek. McCallum szerepét is ugye ki kell emelni, ez, amit meg ugye te mondtál még, Gábor, hogy megtörtént ez a csere az ő érkezésével ugye a line-upban. Nagyon-nagyon jól működik, mi már régóta szerettük volna ugye Grahamet kirakni a kezdőből, és gyakorlatilag ezzel a szerep módosítással vagy szerepcserével automatikusan én azt gondolom jobbá vált támadásban is a Pelicans. Ingram kifejezetten jól játszik, ami ott a megérkezett McCallum, van még egy olyan játékos, akire ugye Jonas mellett, akire nagyon figyelni kell. Kicsit periméter-orientáltabb is lett egyébként ez az alakulat, de hát az igazság, hogy így jobban játszanak. Tehát Jonas egyértelműen visszaesett ezen csere óta, és azért el is lehetett valamennyire számítani, viszont mégis egyértelműen jobb a csapat, és azért ez is megmutatja a mai liga és a modern kosárlabda lényegét gyakorlatilag, hogy ha csak nem te vagy, ugye Nikola Jokic vagy Joel Embiid, vagy még egy-két magas lehetne említeni, akkor azért nagyon nehéz egy ilyen játékos köré építeni egy támadó játékot, mint ahogy azt részben azért Jonasszal megtették még a csere előtt, azóta nem igazán.
Igen, és amíg nem érkezünk a playoff környezetbe, addig nem is vagyunk annyira szkeptikusok ezzel a line-uppal, de hát azért tudjuk azt is, hogy Jackson Hayes is csak néha napján dob rá egy triplát, azt is csak edzésen látták. Nyilván, tehát láttuk már őt triplát dobni, Valanciunas Detto ugye úgy indult az év, hogy ő majd most sokkal több triplát fog rádobni, tehát azért nyilván egy playoffban ezeket az embereket gyakorlatilag 6-8 kísérletig is hagynák, és Valanciunasnál ugye volt egy ilyen meccs, amikor bedobott 8-at, de azért akkor mindenki felkapta a fejét, aztán azóta nem ez a helyzet. Az érdekes, nyilván az, hogy elit lepattanózó csapat, már megvolt azelőtt is, hogy Jackson Hayes bekerült a kezdőbe, de ami érdekes, hogy ugye szörnyű gyűrűvédő csapat volt, azt hiszem, hogy 26-ok voltak ebben, és ez javult. Még most az összstatisztikákban nem látszik annyira, de Jackson Hayes ugye egy fantasztikus besegítő védő, és nem is tudom, hogy ő igazából inkább négyes, nyilván Valanciunast próbálod állomásoztatni a gyűrű környékén, de ezzel, hogy be tud mellé mögé rotálni, kicsit ilyen Milwaukee módra Jackson Hayes, tehát egy picit azt csinálja, mint amit Giannis csinál Brook Lopez mellett, csak hogy nagyjából le tudjátok helyezni. Na ez viszonylag működik védekezésben, azért nyilván mindannyian mind a hárman szkeptikusak vagyunk a Pelicans ilyen jó védekezésével kapcsolatban, ez nem kérdés. Tomi is mondta, hogy kis minta, én is mondtam, hogy csak a trade deadline óta néztem ezt a 7. helyet, és hát igazából én ennyit készültem a New Orleans-szal kapcsolatban, még egy dolgot szeretnék megemlíteni, az, hogy ha a New Orleans Pelicans mondjuk elcsípi a 9. helyet, akkor szerintetek az is reális, hogy megverik a Lakerst, és aztán megverik mondjuk a Clippers-t vagy a Minnesota-t?
Ha reális adott, azt kérdezed, hogy van erre mondjuk
50%-nál több esély, úgy
kell. Akkor a válaszom nem. Tehát az, hogy kettőt nyernek, arra azt mondom, hogy kevesebb, egyértelműen kevesebb, mint 50% esély van. Még egy érdekes dinamika lehet itt, ugye Zion, aki visszatért, nagy kegyesen New Orleansba, a nem tudom hány hónapos rehab perjel nyaralásból. Ez nagyon érdekes lesz, hogy vele mit csinálnak, vagy hogy ő egyáltalán mit akar, mert nyilván itt sokkal fontosabb, hogy ő mit akar csinálni, mint az, hogy a Pelicans mit szeretne, mert nyilván a Pelicans valahogy, hát jussunk be a play-off, aztán ott már bármi lehet alapon, miközben azért persze tudjuk, hogy ez nem így van.
Igen.
Valóságban nem lehet bármi a play-offban.
És hogy illeszted ebbe be Zion-t? Vagy nem tudom, Tomi, te ezen gondolkoztál, hogy most akkor azt, ami működni látszik, az gyorsan szét is bontod, mert mondjuk Zion jövő héten túlsúlya játékra jelentkezik, és aztán tönkreteszed a védekezésed azért, hogy legalább 10 meccs kelljen, amíg Zion belelendül támadásban. Nem?
Figyelj, azért nyilvánvalóan Zion Williamson az a kaliberű játékos, akit, hogyha bevethető, akkor játszatnod kell.
Persze.
Tehát őt biztos, hogy nem fogod tudni mondjuk kispadra rakni, mert most éppen nyertél 5-ből 4-et, de az biztos, hogy most ennek a csapatnak nem tenne jót. Nem tudom, hogy az ő mentalitása egész pontosan most hol tart, meg milyen elánnal fog dolgozni ebben a történetben, de az nagyon-nagyon el tudja rontani az ilyen csapatokat, akiknek most jött egy szikra, nyertünk 4-5-öt, úgy néz ki, hogy összeálltunk, végre működik valami, mindenki élvezi, és akkor olyan valaki, akinek kell majd 20 dobás, meg majd akkor ő lesz az ember, aki ott nem tudom, a gyűrű körül fog állomásozni, vagy lábmunkázik kívül, tehát hogy igazából nem tudom.
Én azt hiszem, hogy itt vissza fognak állni a tavaly látott Zion offense-re, tehát Zionnak a kezébe adják a labdát, pick and roll-okat fognak vele csinálni, ez ugye kapásból kizárja azt, hogy még két magas fenn legyen a pályán, valójában azt is, hogy akár egy is, szóval ilyen szempontból is hát érdekes, de... Igen.
Itt egyébként az érdekes, és ezzel a Pelicans témát én le is zárnám, hogy ugye gyakorlatilag Zion, hogyha azt mondja Zion, induljunk ki abba, hogy már pedig én játszani szeretnék, és játszosatok, mert én vagyok ugye a franchise alap égköve, akkor azt mondjátok, hogy hát ne blöffölj a Zion, mert úgyis alá fogod írni a Supermaxot, vagy az 5 éves maxot, ami nem biztos, hogy egy Supermax lesz, azt hiszem még arra nem kvalifikált. Vagy megadod neki már most, amit akar, mert, és itt a Pelicans szemszögében az igazi probléma, hogy valószínűleg egyébként is ez a helyes út, mert most ha abba gondolok bele, hogy Zion-t inkább még kiülteted, és azt mondod neki, hogy figyelj, most nagyon jó a csapat kémia, nem állsz még készen, fuck off, nem fogunk berakni, akkor egyrészt ugye ezzel a Zion blöffjét úgymond lehívtad, mert itt gyakorlatilag tényleg Zion azzal blöfföl, én azt gondolom, hogy bármilyen módon fenyegetőzik, hiszen úgyis alá fog érni az 5 éves Supermaxot, tehát nem létezik, hogy lehívja ugye azt az utolsó évet, vagy ugye nem írja alá a qualifying offert. És ami a Pelicans szemszögéből ugye problémásabb, hogy nem gondolom azt, hogy jó, hogyha egy Zion-t úgymond kiraksz a csapatból, mert mikor lehet a legjobb a Pelicans, akkor, hogyha amit Zion-nal akarsz csinálni, bármi is legyen, az működni fog. És hogyha rosszabb is lesz rövid távon a csapatod, akkor is a kezébe kell adnod a labdát, mert a max potenciál úgy fog kijönni belőle. Esetleg még az merülhet fel, hogyha most tényleg nincs jó fizikai állapotban, és hogy csak azért is játszani, akkor ami egyébként nem tudok elképzelni az eddigiek alapján, akkor esetleg kontraproduktív lehet, hogy és ugye sérülés veszélyes, hogy most akkor hagyod őt pályára lépni, szóval ebből a szempontból azért lehet egy ilyen harmadik számú megítélés is, ami az olyan egészséget illetően.
Hát itt szerintem az a baj, hogy Griffin ugye az életéért küzd, meg az állásáért, teljesen elrontotta már most a viszonyát Zionnal, nagyon sok forrás megerősítette, úgyhogy az szerintem itt bármi, amit Zion mond, az megtörténik, tehát ők azt meg akarják javítani. Tomi?
Hát csak ezt mindig annyira, nem tudom, ellenszemben figyelem, amikor egy játékos gyakorlatilag nulla teljesítménnyel, mert azért amit Zion-tól vártak, abból azért nem tudom, 15 mesnél többet még nem láttunk abból a potenciálból, vagy abból az extrából, amit ő tud hozni. Tehát, hogy ennyit tett le az asztalra, és már ő itt rögtön mindenkit, most nem az, hogy zsarol, de szóval, hogy az történik, amit ő akar, hát ez nekem mindig borzalmas. Mikor LeBron csinál hasonlót, vagy nem tudom, Durant, vagy ilyesmi, azt még mindig egy fokkalban megérti az ember, az ilyeneket én nagyon nehezem. Egyébként a Pelicansről meg még egy dolgot akartam behozni, hogy mondtad itt a gyűrűvédést egy 10 perccel ezelőtt, ami érdekes, és nem tudom, hogy ez az ő védekezésük miatt van-e így, vagy csak tényleg belefutottak egy ilyen szériába, de ebben a jól védekező 5 meccsükben senki nem dobott nekik 10-nél több triplát, és senki nem dobott ellenük 30%-nál jobban kintről, ami azért hát hosszabb távon akkor sem hiszem, hogy tartható, hogyha jól védekezik.
Ezt úgy hívják, igen, egy óriási shooting luck, tehát óriási dobószerencse, szóval erről akkor ennyit. Ez azért egy fontos információ ezzel a futással kapcsolatban. Tényleg kell, hogy több meccset lássunk. Na de akkor menjünk át a másik Giant Ball óriás line-uphoz, ez pedig Clevelandben van, ahol gyakorlatilag egy picit ilyen sajnálom a csapatot, mert úgy érzem, hogy egy nagyon ígéretesen induló dolgot, most a sérülések végül teljesen szétkapnak, és ugye Garland is folyamatosan két meccset kiül, két meccset játszik, ezt játssza már szerintem másfél hónapja. Nyilván Rondo most sérült, nem tudom, hogy mennyit számítana, de őt is azért igazolták, hogy valami irányítószerűség legyen erre. Második ballhandlernek idehozott Caris LeVert is megsérült, és nem bírja ezt már el a Cleveland, hiába Kevin Love rendszeres jó teljesítménye a padról. Azért ehhez a Giant Ballhoz, ahogy Zoli is mondta, vagy Tomi, vagy lehet, hogy mindketten említettétek, egyszerűen kellenek azok a playmakerök, akik ezt valamennyire működtetni tudják, és hiába, hogy mondjuk Markkanen eldobálja a triplát, egyébként most egy picit jobban, amikor legutóbb a Clevelanddel foglalkoztunk, akkor nem dicsértük meg az ő idei dobó teljesítményét, de összességében, spacing hiányában ez a csapat nem tud támadni, már alapból sem igazán tudott támadni, eddig is a védekezésükkel mentek, és ez nem változott jelentősen, csak mindenben egy picit rosszabbak, tehát most már a Cleveland csak 19. támadásban és csak 4. védekezésben, ugye volt ez 15 és 3 vagy 2, tehát egy ilyen nagyon kis visszaesés mindkét oldalon elég volt ahhoz, hogy ez alatt a hihetetlen keleti vérfürdő, ami a playoff lesz, és ami most a playoff kép. Szóval ebben ők már csak a 6. helyen vannak.
Nagyon-nagyon érdekes lesz most ugye Jarrett ellen kiválásával, hogy Mobley hogyan tudja ezt a nagyobb védekező szerepet, amit kell majd ugye hoznia, magára venni. Még inkább érett játékot nyújtva, ami egyébként az egyik erőssége. És hát ahogy mondtad, Gábor, itt a sérülések azok, amelyek szerintem is úgy igazán meghatározták ezt az egész szezon. Ricky ACL-jével kezdődött minden. Onnantól kezdve igazából, ha nem is lejtmenetben, de legalábbis így szakaszosan.
Sőt, igazából hogy nem is Ricky, hanem szerintem még Sexton, nem?
Ja.
Hát nyilván az se segített, igen, hogy bár tudjátok, hogy nem vagyok elkötelezett híve Sextonnak, de valóban az ő esetleges 6. ember szerepe, azt ugye soha nem láttuk meg ebben a már megújult és ugye Mobley-val felálló csapatban. És hát bizony azért ők nagyon sok mérkőzést a támadójáték hibájából, támadójáték nem hatékony állapota miatt veszítettek el. Bár egyébként találtak, én azt gondolom, jó játékosokat így a szezon közben is. Dean Wade egészen használható például.
Chaddy Osmannek ez a legjobb szezonja, szerintem ezt kijelenthetjük.
Abszolút, igen, már ugye ott annyira nem volt magasan a lét.
Kétségtelen, csak most ő irányít azért. Ennyit igen. Mindenképpen mondjunk el, hogy ezt a szerepet még nem biztos, hogy láttuk. Tudtuk, hogy ő egy ilyen másodlagos labdakezelő, de most, amikor mindenki sérült, aki le tudta ütni a labdát, akkor ő irányítgatott, és nem is tette ezt rosszul.
Abszolút, és olvastam ilyen fórumtopikot a Real GM-en, hogy kimaradhat akár a rájátszásból is a Cavaliers. Ha megnézzük azért a mérlegüket, akkor erre gyakorlatilag nincsen már esély. Én azt gondolom, hogy ezt kijelenthetjük. Nagyon nagy előnyük van a play-in hátsó felével szemben, viszont, és ezért lehet itt ugye fontos, hogy a Toronto Raptors-ot Gábor egy elég komoly lecsúszásban van most, igenis a hetedik helyre még lett volna esélyük, és akár még most is lehet esély, hogy oda-hátra csúszanak, ami nagyon nem lenne ugye mindegy, hiszen onnantól ez a play-in van.
Megnézem, hogy FanFleet mikor jön vissza meg Anunoby, mert addig nem nagyon fogunk meccset nyerni, úgy tűnik.
Nem igazán, igen.
Ja, még hátrafele is nézegethet akár a Cleveland, csak egy picit szerencséje van ezzel, hogy a Raptors is most esett össze itt a sérüléseknek köszönhetően, és Tomi, itt a Cleveland-el kapcsolatban nem tudom, hogy itt, amikor írogattad az összefoglalókat, mennyire tűnt fel, de olyan mennyiségbe kezdték el eladni a labdát, a szezon elején se voltak ebbe jók, és nyilván érezzük azt, hogy amikor nincsenek normális ballhandlerek, akkor abból labdaladások lesznek, de az a hihetetlen, hogy jelen pillanatban, ha az elmúlt időt nézzük, akkor ebben megelőzik a Houstont, ami ugye a szezonra vetítve történelmi mélységekben van e tekintetben, és a következő csapatunk egyébként a Houston lesz, úgyhogy ezzel a fonállal majd át is tudunk oda menni, de hát a Clevelandnek ugye ez talán a legeslegnagyobb problémája jelenleg, hogy tonnányi labdát adnak el.
Hát igen, de ezt nem is nagyon kell túlmagyarázni tényleg, mert annyira látványos, hogy játszik Garland, vagy nem játszik. Ha játszik, akkor azért valami fazonja még mégiscsak van ennek a játéknak, csak ugye ő is 35 percig, vagy 38 percig fullban hozza fel a labdákat, és osztogatja, és neki kell betörni, és amúgy vállaljon 20 dobást. Erre azért nem mindenki alkalmas. Nem is tudásban, hanem egyszerűen nem mindenki tudja ezt ilyen könnyedén hozni, mi mondjuk James Harden sokáig ezt hozta, hogy 40 percig csak nála van a labda, és amikor meg ő nincs, és nem is kell neki hiányozni, csak mondjuk falgondok, vagy akármi miatt leül, egyszerűen nincs, aki felhozza, elosztja, nincs, aki betörjön, úgy a magas emberek nem jutnak labdához, csak erőlködés van, tehát igazából szörnyű nézni őket, amikor nincs normális ballhandler, és ugye, de ezt tényleg most láttuk akár a Sixersnél is múltkor a Heat ellen, hogy megszokták már pár meccs alatt, hogy van Harden, aztán mikor nincs, akkor hirtelen nem tudták, hogy kinek is adják oda a labdát, hogy kezdjen bele valamit. A Cavs meg igazából egész szezonban ezzel szív, és szerintem amúgy elfáradtak itt az utóbbi hetekben, All-Star ide vagy oda, én leginkább ennek tudom be. Az, hogy tényleg mindenben egy kicsit rosszabbak lettek, mint mondjuk egy hónappal ezelőtt.
Igen, és azért az tényleg izgalmas lesz, amit Zoli mondott, az, hogy most Mobley vajon egyedül egybe tudja tartani ezt a védekezést, ez még mindig jelenleg mondom a negyedik legjobb védekezés az egész szezonra vetítve, és hogyha itt Jarrett ellen kiesése ilyen szempontból, és ez egyáltalán nem Mobley-nak a, hogy is mondjam, csak kizárólagos felelőssége, mert nyilván ők ketten együtt jobb védőcsapattá teszik ezt a gárdát, mint bármelyikük egyedül, de hát, hogyha a következő két hétben, amíg ellen meg nem kapja azt az új védőt, amivel már játszott, azt hiszem, hogy így két hetet írtak, hogyha addig visszaesnek védekezésbe, hát támadásban nem lesznek jobbak. Szóval...
Hát meg azt azért nézzük már meg, hogy kikkel játszanak. Tehát oké, most elmennek Indianába, azt mondjuk még akár így is hozhatják, utána Miami, Chicago, Clippers, Sixers, Denver, ezek jönnek így egy hét alatt. A Detroit back-to-back, az mondjuk annyira jelenleg megint nem tűnik egyszerűnek egyébként, mert a Detroit jelenleg semmivel se játszik rosszabbul, mint a mostani Cleveland. Jó, Lakers-t hagyjuk, elmennek Torontóba, azt meglátjuk, ugye az kulcsmeccs lesz, Chicago, jó, Orlando megint olyan, hogy hozható, utána Dallas, Atlanta, New York, Sixers, és a végén lesz egy Orlando, Brooklyn, Milwaukee. Ebben nem látok mondjuk ötnél több olyan meccset, amire azt tudom mondani, hogy azt valószínűleg meg fogják nyerni.
Ez kegyetlen.
Hogyha nem javulnak egyébként.
Nehéz sorszás kétségtelenül. Egyébként az is nagyon sajnálom Garland sérülését, amivel ugye itt február és március között, nem tudom, meccsei, hát nagy részét szerintem ki kellett, hogyha legalább a felét, de lehet, hogy jönne többet. Hogy egyébként úgy fest, hogy egy még magasabb üzem módban, egy még magasabb fokozatra kapcsolt. Nem tudom, láttátok a Sixers-szelni meccset, ahol volt egy ragyogó párharc egyébként Maxivel szemben. A 26-19-es meccsét, ott valami egészen hihetetlen. Hát szerintem inkább ilyen Chris Paul megszemélyesítést csinált, ugye Paulnak voltak sokszor ilyen 20-20 körüli mérkőzései, amiket nyilván lehetne említeni Westbrookot is, de azért...
Én inkább Steve Nash-t említeném, és Steve már többen is hasonlították amúgy Nash-hez Garlandet a játék stílusa miatt.
Vannak hasonlóságok, nyilván Nash sokkal-sokkal jobb passzoló, ösztönösebb passzoló, de ugye egyébként, ahogy megtalálják a festéken belül azokat a helyeket, ahonnan hatékonyak lehetnek, abban mindenképpen van köztük hasonlóság. Okoro az, akit továbbra is olyan szemmel figyelek, mint egy potenciális breakout játékost, aki esetleg most egy nagyobb szerepben szintén hát oda rakhatná magát, de az a baj, hogy ő is, hogy főleg támadásban hihetetlenül inkonzisztens. Most volt egy nagyon-nagyon jó meccse, egy 22 pontos mérkőzés, ugye az említett Philly meccs, amit szintén láttam, ott ő is ragyogó volt, aztán ellenetek a Raptors ellen lekövette, lehozott egy 2 pontos mérkőzést után, szóval sajnos ez így még kevés, de hát nyilván ő is ugye másodéves játékosról beszélünk, tehát azért bőven van még hova fejlődni, és nyilvánvalóan az a játékos lesz ő, aki jutott a fiatal maggal, mint én talán Markkanent nem is számolom ide, mert én őt mint csere eszetet látom a jövő Clevelandjében. 4-es, bocsánat, ugye Ellennel, Mobleyval, Garlanddel és Okoroval én ezt a 4-es számolom úgy, mint az igazi fiatal magját a Cavsnek.
Igen, Okorónak sajnos ez a labdakezelés, dobás, tehát ami így a kosárlabdával kapcsolatban eszünkbe jut, az még nem megy annyira NBA szinten, és hiába, hogy sok más dologban jó, de azért itt most a nagyobb szerepet épp ezért nem bírja el. Na de, ha már nagyobb szerep és ennek az elbírása, menjünk át Houstonba, a labda temetőknek a zászlós hajója mégiscsak a Houston Rockets, és nem a Cleveland Cavaliers, akárhogy próbálkoznak, és én nagyon gondolkoztam azon, hogy mit mondjak mást a Houstonnal kapcsolatban, mint amit az egész évben hangoztattunk, úgyhogy fogtam magam, és azt mondtam, hogy challenge accepted, és mindig mondjuk, hogy hát sok labdát adnak el, rossz a védekezésük, szeretném elmondani azt, hogy miért rossz a védekezésük konkrétan, ennek most eléggé utána mentem, úgyhogy gyakorlatilag az eladott labdák és a védekezés kapcsolata az nyilvánvaló, sok könnyű pontot kapnak, még emellett maga a transition védekezésük is szar, de hát teljesen mindegy is, hogy milyen, hogyha ennyi labdát adsz el. De azt képzeljétek el, hogy a védekezésük az eladott labdákon kívül is tragikus, tehát ők ugye a 30. utolsó helyen vannak ebben a tekintetben. Még a Denvernél is rosszabbul védik a gyűrűt. Most képzeljük el azt, hogy ahol Nikola Jokic védi a gyűrűt, de már ő se, mert ugye kihozták, próbálnak alternatív stratégiákat alkalmazni a Denvernél, de hát már Millsap sincs ott, aki mögé rotálna. Tehát ez a csapat, ez folyamatosan első vagy második ebben a hát kétes kategóriában. Na ennél a Denvernél is rosszabbul védi jelenleg a gyűrűt a Houston, csak hogy a Denver azt csinálja jól, csak összehasonlításképpen, hogy ők ilyen floater távolságba kényszerítik sokkal inkább az ellenfelet, meg középtávoli távolságba, és nem feltétlenül hagyják, hogy mindenki, mint a gőzmozdony menjen be a gyűrűhöz. Tehát tudják, hogy rossz gyűrűvédők, ezért ezt megpróbálják megakadályozni. Na ez az, amit viszont a Houston szarul csinál, mert hogy emellé egy tonna üres triplát is feladnak, és még úgy, hogy legrosszabbul védik a gyűrűt, még meglehetősen sok gyűrű közeli lehetőséget is adnak az ellenfélnek. És gyerekek, az a helyzet, hogy a matek nem hazudik. Tehát amikor az ellenfeledet üres triplákra és gyűrű közeli helyzetekbe kényszeríted úgy, hogy szarul véded a gyűrűt, akkor nem lesz jó a védekezésed. Ezt nem tudod kijavítani semmi mással. Úgyhogy összességében a legnagyobb antimatek csapat jelen pillanatban a Houston, és ezért tök utolsók védekezésben. Még majd egy pár dolgot mondok, de először akkor erre reagáljatok, Tomi. Nem tudom, gondolom, egy ilyen fiatal csapatnál ezt talán nem is lepett meg, amit most mondtam.
Ezt nem mondom, hogy meglepett, de azért elég durva így felsorolni. Mondjuk erről a matekról lesz ma még szó. Ami nekem így matek szempontjából feltűnt, hogy érdekes csapatokat hoztatok erre a mai kis szeánszunkra, mert a turnover rating, tehát hogy a labdabirtoklásoknak hány százaléka zárul eladott labdával, mondom hátulról kezdve a csapatokat jelen pillanatban az NBA-ben.
Houston, Cleveland.
Cleveland, Golden State, Miami, Orlando. Gyakorlatilag a legrosszabb. Ez egész jól sikerült kiválogatni. Nem baj, a lényeg az, hogy a Houston nálam, nekem van egy ilyen kategóriám az összefoglaló írásokkor, hogy egybekezdéses csapatok, akikről csak akkor írok különbekezdést, hogyha valami különleges dolog történik velük az adott meccsen. A Houston a szezon nagy részét ebben az egybekezdéses kategóriában tölti nálam. Nincs érdemi dolog, amit velük kapcsolatban érdemes lenne mondjuk minden mérkőzésen elmondani. Nincs olyan fiatal szupersztárjuk, mondjuk mint Ja Morant vagy hasonló, akinek különösebben érdemes lenne követni a teljesítményét, és ez a védekezés, ez meg inkább nem részletezem, mert erről tudnék sok bekezdést írni egyébként, de arra szerintem nincs igény jelen pillanatban, úgyhogy szerintem gyalázat, akármilyen fiatalok, legalább valamit csináljunk jól. Túl, vagy legalább elfogadhatóan, mert ez így káosz gyakorlatilag.
Én csak annyit reagálnék, hogy pont megnéztem egyébként ezeket a hat lábon belül statokat, és kicsit így vissza is tekintettem az elmúlt évekbe. Ugye egyre kevésbé fontos egyébként, hogy mennyire véded jól a gyűrűt. Például a jelenlegi mezőnyből megnézzük, a top 10-ben csak és kizárólag a Suns van, mint ugye a contender, és hát ők ugye idén mindent jól csinálnak, tehát nem tudsz gyakorlatilag olyan statisztikát találni, amiben a Suns-nál lenne jó. A Jazz Gobert-tel, ami számomra nagyon meglepő volt, ők 12-ek ugye a gyűrűvédésében, a Philadelphia 14-dik, Milwaukee 13-dik, a Heat 20-dik, Dallas 18-el környékén, Chicago Bulls 19-el környékén, és ugye az általad említett Denver, ők a 25-dik vagy 26-dik hely környékén tanyáznak.
29-ek, itt van előttem a stat.
A stat, amit én nézek, az ott 27-ek.
Igen, én az NBA.com-nak a hivatalos statjait nézem, az 5-től.
Én is az NBA.com-ot nézem, de mindegy, ugye a defensive field goal százalékot 6 lábon belül.
Ja, értem, igen, mert ugye két külön stat van, csak hogy értsétek, kedves hallgatók. Van az opponent shooting, amikor azt nézeti, hogy az ellenfél hogy dob, és akkor ott van külön egy 5 lábon belüli kategória, és én azt néztem meg, de különben van egy ilyen gyűrűvédésre szakosodott 6 lábon belüli kategória is külön, és ez néha ilyen apró eltérések, azért nyilván nem nagy eltéréseket, mint most is a Denvernél látjátok.
Meg egyébként megnéztem is az elmúlt években, gyakorlatilag a bajnokok nem voltak általában ott, tehát nem kellett, hogy ebben a statisztikában külön kiemelkedők legyenek.
Azért nyilván... szerintem a Houstonnál ennek ellenére is egy, és jó volt a Denveres összehasonlítás ilyen szempontból, hogy akkor, amikor be is engeded őket, és rosszul is véded, akkor nem lesz jó a védekezésed. Szóval, hogy ezt a kettőt nem szabad összehozni.
Nyilván, hogyha rossz a védekezésed úgy cakumpak, mint ahogy nekik rossz, akkor természetesen az egy nagyon fontos dolog. Még talán alapszakasz csapat lehetnél relatíve jó rossz védekezéssel, de nyilván aki már mondjuk a hazai pályáért megy, ott már nem is tudom, hogy jelen pillanatban találnánk-e rossz védőcsapat, az valószínűleg nem. Amit én egyébként a Rakic-szel kapcsolatban hoztam, és amiről akarok beszélni, ami szerintem sokkal fontosabb egyébként annál, hogy most mit csinálnak védekezésben, mit nem, tehát egy tankoló csapatról beszélünk, az Jalen Greennek a breakout hónapja. Végre megérkezett ez a srác, ugye februárban. A januárja is pocsék volt még, és ugye természetesen a decemberje is, de most végre ténylegesen úgy játszik, mint egy topikhez illik, és amit elvártunk tőle, most már zsinórba jönnek a 20 pontos meccsek, effortless 20 pontos meccsek, eddig márciusban 51%-kal dob a mezőnyből, és azért majdnem 4 assziszt is beesik a közösbe, és már egyébként, ahogy mondtam, februárban is jó volt, tehát 44% a mezőnyből, 17 pont, 38%-os triplázás, és még a büntető vonal is azért oda tud állni, bár érdekes módon egyébként nem dobja eddig jól a büntetőt, ami számomra ez egy kicsit meglepő, mert ha nem is azt várom John Green-től, hogy elit dobóvá váljon időbe, de legalábbis egy nagyon jó dobót vizionálok. Úgyhogy én személy szerint nagyon örülök neki, hogy lehoztam most ezt a 2 hónapot, mert az egyik legizgalmasabb fiatal játékosról beszélünk a ligában, és nagyon-nagyon várom már az ő következő sophomore évét is, ahol szerintem az igazán nagy dolgokat először elkezdjük majd látni tőle.
Annyit hadd reagáljak erre, bocsánat, hogy azt mondtad, hogy azért nem annyira lényeges a védekezés, mert itt tankoló csapatról beszélünk, de hát akkor egy ilyen labdás hátvédről, akinek tényleg oda is adják, hogy csinálj vele, amit akarsz, egy nem szörnyű statisztikai számsor, az szerintem megint nem ér, vagy nem jelent sokkal többet, hiszen továbbra is egy tankoló csapatról beszélünk, de semmi tétje nincs annak, hogy ő most eladott éppen 7 labdát, vagy bevállalta egymás után 5 hülyeséget, mert elrontotta, jó, hát akkor majd nem tudom, legközelebb.
Igen, de egyetértek azzal, amit Tomi sugal, hogy itt a győztes kultúra kiépítése meg a tankoláson keresztül is valamennyire kell, és nem lehetsz ilyen nevetséges védekezésben, mint ahogy nem lehet olyan szar a dobás kiválasztásod sem, mint Greennek volt az első pár hónapban. Viszont azzal meg Zolival értek egyet, hogy magát a fejlődést azt érdemes kiemelni, mert ez az a fejlődés az, miért ő ott van.
Meg tudjátok, ez is hogy van, hogy tenisz példa jut eszembe, hogy aki, tehát a junior Grand Slam bajnokok közül kerülnek ki a későbbi felnőtt szinten Grand Slam győztesek. Van egy csomó junior Grand Slam bajnok, akiből semmi sem lesz, viszont minden egyes felnőttként dominás játékos junior Grand Slam bajnok is volt. Tehát itt is ez jut eszembe Jalen Greennel kapcsolatban. Ha ő Hall of Famer lesz, és ő nagyon jó játékos lesz, akkor most is nagyon jónak kell lennie, és csak azért, mert most ugye, úgymond már kezd jó lenni, és nyilván a saját maga szintjéről beszélünk, és kezd jó statokat hozni, ez természetesen nem jelenti azt, hogy Hall of Famer lesz, de ha most se lenne jó, és nem látnák ezt a fejlődést, akkor az viszont elég komoly aggodalomra adna okot.
Azon a ponton vitatkoznék ezzel, még hogyha ennyit lehet, hogy szerintem attól nem lesz valaki jobb játékos, vagy nem azzal mutatja meg a potenciáját, hogy tud dobni effortless 20 pontot, hogyha amúgy effortless bármi, amit csinál a pályán, és ezt nem hinném, hogy bármelyik edző, vagy komoly scout, vagy bárki ezt úgy értelmezi, hogy ő most micsoda potenciált villantott azzal, mert dobott 20 pontot, hiszen a mai NBA-ben rohadt sok játékos tud dobni 20 pontot, nyilván ő újonc, nyilván az első hónapjaihoz képest jobb, de hogy szerintem a jó döntéshozatalt, meg a jobb játékolvasás, meg az ilyen dolgokat szeretnék látni inkább fejlődésként, és nem feltétlenül azt,
de
hogy most
eltelt. De ezekben is azért fejlődött, tehát hogyha nem tudom, mostában láttál a meccseit, de bizony letisztított a labdaeladásokat is, és egyértelműen jobb döntéseket hoz a pályán, tehát én szerintem ez is megvan, ez a dimenziója is most megvan a játékának, nyilván nem extra védő, tehát hogyha a védő oldalon keresünk úgymond hibákat vele kapcsolatban, akkor természetesen találni fogunk.
Ez biztos.
Elegével, sőt, de én egyértelműen látom a fejlődést a támadó oldalon, és ez szerintem igenis fontos abból a szempontból, hogy az bizonyítja, hogy azért a játék valamennyire kezd neki lelassulni, és nyilván ez össze, amit mondanak mindig, de igaz. Én nem nagyon emlékszem olyan periméter sztára az elmúlt 15-20 évből, akik mondjuk az újonc szezonjuk második felében nem mutattak volna már valami olyan különlegeset, ne jött volna ki belőlük néhány különleges meccs. És ha ezek se lennének meg támadó oldalon sem, akkor visszatérve az előző analógiámra, akkor igenis aggódhatnánk. Nyilván ez nem garancia semmire, viszont ennek a hiánya az meg már jelenthetné azt, hogy itt komolyabb bajok vannak annál, mint az, hogy most hogyan építsünk győztes csapatot mondjuk 5 év múlva, ami szerintem nem kell, hogy a Rockets kollektív fejében, kollektív gondolatként ott legyen, mert szerintem nem fontos ez most jelen pillanatban. Az a fontos, hogy minél komolyabb talent legyen, az a fontos, hogy a trade assetjeidből csinálj értéket. Elsősorban nyilván Gordonra gondolok, illetve ugye Woodra, Tétre, és mellette fiatalokat ugye nevelgesd, és jövőre is egyébként ez kell legyen szerintem még a vonal, úgyhogy becserélted értéket gyakorlatilag ezeket a jó kis eszeteket, amik szerintem igenis kiválóak, és kaphatsz értük akár még első körösöket is.
Na én szeretnék akkor most egy gyors ilyen pozitív statisztikát Jalen Green-nel kapcsolatban, mert hogy én készültem, csak nem jutottam most szóhoz, hogy Jalen Green-nek az egész évre vetített on-off száma az mínusz 12,2, ez a csapat legrosszabbja, tehát az egész évre nézve 12,2 ponttal rosszabb vele a csapat, mint amikor nincs pályán, viszont ha csak február 1-től nézem, akkor a negyedik legjobb plusz 7,2-ben van. És ha valami, akkor ez a Houstonnál szerintem igenis jelzésértékű, mert plusz 7,2-ben lenni egy olyan csapatban, ami ugyan nyert 2-3-at, de nem váltotta meg a világot, és valószínűleg az egész gárdának inkább negatív a net ratingje erre az időszakra, ezzel nem kockáztatok nagyot, azt gondolom. Azt
szerintem... Ugye 12-t buktak Ginorban, tehát megkockáztatom, hogy...
Akkor az így eléggé impresszív. És Kevin Porter Juniornál is megjegyezném, hogy Green-nel együtt ő is javulni tudott, de még ez nem azt jelenti, hogy velük a pályán annyira nagyon pozitív lenne a Houston, csak ugye ahhoz képest, hogyha nincsenek a pályán, csak ahhoz képest kevésbé rosszak, de ezt azért ennél a statisztikánál mindig el kell mondani, és Kevin Porter Jr.-nak körülbelül továbbra is minden negyedik meccse használható, amikor a rendkívül rossz dobás kiválasztás ellenére beesnek a hosszú kettesei, meg a pull-up triplái, gyakorlatilag akkor tud hozzátenni. Azt a számlájára írom, hogy az ilyen típusú játékosoktól azt szoktuk meg, hogy szarfos védők is. Szerintem kettőjük közül egyértelműen Porter jobb védő, tehát ő azt is látom, hogy kapar, kezdi érteni, hogy hol kell lenni, de hogy ő nem megoldás hosszú távon itt irányítóba, az egészen biztos. És erre akartam még kitérni a Houstonnál, nagyon röviden kérlek, hogy reagáljatok, hogy szerintem abban mindannyian egyetértünk, hogy ide kell majd egy irányító, de vajon kell-e egy magas ember? Nagyon érdekes a Houstonnak az a statisztikája, hogy ugye ők is szörnyűek gyűrűvédő védekezésben, ahogy azt Tomi is említette, de konkrétan azért egészen biztatóak, amikor Sengün van a pályán, tehát Wooddal igazán szarok, és a másik, amiben nagyon szarok Wooddal a pályán, na ez meglepő lesz, a pick and roll, amiben Wood már volt jó, na idén nem az, ennek ellenére Wood jelenleg úgy játszik ott, hogy teljesen zöld jelzést kap, az összes triplát eldobálja, azt speciál nem is dobja rosszul, úgyhogy ez menti meg a szezonját attól, hogy ne legyen egy kalapszar, és ezt most a számai ellenére komolyan mondom, mert a magas emberek között azt hiszem, a magas emberek 80%-a hatékonyabb pick and rollban, mint ő, amit egyszerűen nem értesz. Szóval, hogy itt a másik kérdés az, hogy Sengün látszik, hogy jobbak az alapok, hogy jobb lehet akár Woodnál, nem játszatják még mindig eleget, annak ellenére, hogy most már többet játszatják. hogy de vajon mutati te így annyit Sengün, és egyáltalán kap-e egy annyi alkalmat, hogy ezt megmutassa, hogy azt mondta, hogy magas embert azt nem annyira szívesen hoznál ide. Most tegyük félre azt, hogyha valaki óriási tehetség, és muszáj kihúzni, csak ha választanod kéne, akkor irányító a nagyobb need, vagy magas ember a jövőre nézve. Mondjuk Tomi?
Ez egy erős kérdés, igen. Nem tudom igazából, hogy melyik lenne fontosabb, mert mind a kettő kéne. Biztos, hogy Sengünt egyébként ebből a hátralévő, nem tudom, 15-18 meccsben sokkal inkább érdemes lenne játszatni, mint Foodot, akiről azt is tudod, hogy mi az erőssége, meg azt is, hogy mi a gyengéje. Na, azt nem mondom, hogy tudod, hogy hol van a plafonja, mert még akár ugye nyilván javulhat, de nagyjából azért tudod, hogy tőle mire számíthatsz. Sengünt azért még annyira nem ismered. És ugye, ahogy beszéltük itt, hogy igazából egy tét nélküli alibizés zajlik itt a legtöbb ember részéről. Akár ő is kaphatna némi tét nélküli időszakot. Ugye a Wood tényleg annyira elalibizi ezt az egész szezont, hogy ő megértette, miről szól a tankolás. Tehát szerintem biztos, hogy kelleni fog, és Woodot meg valószínűleg egyébként értékre kell váltani valami hasznosabb dologra. Mert azért ő olyan játékos, akibe szerintem nagyon sokan bele tudnak szeretni, és adhatnak érte akár komolyabb dolgokat is.
Zoli, Kevin Porter Jr. kevésbé jó megoldás, vagy Sengün hosszú távon?
Nagyon jó kérdés. Én egyik nyilván Sengünről nem mondanék le, hiszen újonc. KPG, én nagyon szerettem volna őt a Mavericksbe, és például most belegondolok abba, hogy a jelenlegi rohadtul jól működő, tökéletes rendszerként funkcionáló Mavericksbe beraknánk, milyen szinten szétbombázna, akkor így visszamenőleg is falba verem a fejemet. De mégis olyan hihetetlen tehetség, hogy az ember nehezen mond le ezekről a típusokról. Tehát Sengünből sokkal inkább kinézem, hogy ő rendszerben fog tudni egyszer úgy játszani a nyilvánvaló hiányosságával együtt, ami ugye elsősorban a védekezés és a kis emberek lekövetése. Ennek ellenére azt mondanám, hogy Sengünbe inkább investálnék, de én azért Kevin Porter Jr.-be is investálnék még, mert ahogy mondtam, az előbb én nem akarok nyerni jövőre, hogyha én vagyok a Houston Rockets, minek, hova értékre váltom az eszetjeimet, és ledraftolom én személy szerint, nyilván attól függ, hogy hol választhatnak, de ha mondjuk a második, harmadik, negyedik helyen, akkor veszek magas embert, hogyha első helyen, akkor nyilván megvan az a luxus, hogy azt választod ki, akiből szerinted Hall of Fame-en lesz.
Na, hogyha igen.
Két-három ilyen játékost is vizionálsz, akkor meg azt, aki szintén szerinted a legjobb lesz.
Na, ez jó részletes lett a Houstonról, most egy kevésbé részletes, szerintem nagyon optimista elemzés következik a Miami Heatről. Ha említettem azt, hogy nem jó a matek Houstonban, kiváló a matek Miami-ban, de fantasztikus. Egy-két apróság van, ami ebből kilóg, de először is elmondanám, összehasonlítva a két védekezést, hogy a második leglassabb csapatról van ugye szó a Miami esetében, az egész ligában csak a Dallas játszik lassabban náluk. A legkevesebb kísérlete van az ellenfélnek, ezt így egy picit a helyén kell kezelni, de ez összességében mégiscsak azt jelenti, hogy ellenük dobnak rá legkevesebb szer átlagban, és a negyedik legrosszabb százalékkal teszik ezt az ellenfelek, és ez nem véletlenül van, ugyanis a Miami egyszerre tudja viszonylag jól elvenni a belső dobásokat a gyűrűnél, és még túl sok wide open triplát se engednek, abban közép mezőny környékén vannak. Gyűrű közeli kísérlet, az konkrétan a legkevesebb van az ellenfélnek. Tehát mi történik az, hogy a matekot tökélyre fejleszti a Miami, és hogy mennyire jó ez a védekezés, ami jelenleg az ötödik, hát azt érdemes tudni, hogy elég sok az eladott labdájuk, amit már beszéltünk, és hogyha megnézed azt, hogy az eladott labdából egyébként a transition védekezésük jó, tehát nem kapnak annyira szörnyen sok pontot, de elég sok pontot kapnak, és így is ötödikek védekezésben, akkor mit mond ez el neked? Hát az, hogy a félpályás védekezés egészen félelmetes. Én konkrétan megkockáztatom, hogy a playoffban ez lesz a legjobb, akár a Bostonénál is jobb, és a Golden State-nél is jobb védekezés lesz ez majd, főleg, hogyha el tudnak oda érkezni egészségesen, és ezzel szerettem volna kezdeni, hogy ami a Houstonnál nem működik, az itt minden pontosan az ellentetje, és ami ebből kilóg az az, hogy egy kicsit sokat faltolnak, illetve a már említett eladott labdák, hogyha ezt a két klasszikusan, hogy is mondjam, csak rájátszásra megoldható dolgot, mert a sokat faltolsz, és a sok labdát adsz el, pont ez az, amit általában a rájátszásra megoldanak a csapatok, hogyha ezt így lejjebb szorítják, akkor ez bődületes védekezés lesz. Csak egy apróság, amit itt hagyok, Gobod Istomit fogom itt először kérdezni, hiszen ők ugye a kedvenc csapatáról beszélünk. A Raptornak a statisztikai előrejelző modellje szerint a Miami Heat 3 meccsel fogja nyerni keletet. Tehát 3 meccsnyi távolságban lesz a második helyezett a Miami Heat-től. Tehát adott ez a csapat, ami sérült, minden baja van, de így is nagyon jól védekezik, és ráadásul nagy valószínűséggel elsők lesztek keleten. Azért, ha ezt mondjuk a szezon előtt, nem biztos, hogy azt mondod, hogy hát igen, persze, ezt gondoltam.
Nem, mert ugye mindenki arról beszélt, szerintem mi is pont itt a podcastben beszéltünk erről, hogy a Miami-nak az lesz a nagy problémája, hogy nem tud egészséges maradni, és az első egy-másfél hónapban az is teljesen világos volt, hogy ha Lauri vagy Butler nem játszik, akkor borul minden gyakorlatilag, és ez a csapat akkor tud jól játszani, amikor a kezdőötös együtt van, és tud normálisan játszani. Na most azóta ezt Spoelstra megoldotta, és ugye úgy sikerül most első helyen állni, 3 meccs előnnyel egyébként, hogy ugye Adebayo kihagyott másfél hónapot, Butler is nagyon sokat hagyott ki, Lauri már harmadszor ment el, igazolt el távra, ugye személyes okok miatt. Morris ugye nem játszott az emlékezetes Jokic balhé óta egy másodpercet se. Oladipo most ért vissza ma hajnalban, úgyhogy én azt gondolnám, hogy vannak ebben még tartalékok, és amit mondtál itt a védekezésről, meg ugye az említett problémákról, nekem még mindig az az érzésem, hogy de nem akarok túl optimista lenni, mert nem is vagyok olyan, meg amúgy se szeretek nagyot koppanni, hogy az előző szegmensben említett effort lesz szó, jut eszembe nekem mindig, hogy ez még mindig nem az a védekezés, meg nem az a csapatjáték, hogy most mindenki megszakad. Ez inkább ilyen, hogy mondjam, kosár IQ-ból és felkészültségből eredő siker, elől is, meg hátul is, mert ugye amúgy támadásban is azt hiszem 6-ak vagyunk, úgyhogy...
9, de igen, azon a környéken.
Ja, bocs, igen. Szóval van még ebben a Miami-ban szerintem. Nyilván az a nagy kérdés, majd erre kíváncsi vagyok, mert tudom, hogy ti nem látjátok olyan pozitívan Jimmy Butler, mint én, de hogy a playoffban ő tud-e megint olyan szintű első opció lenni, mint a 2020-as buborékban, mert ugye ott igazából az jelentette azt a pluszt ennek a csapatnak, hogy ő negyedik-negyedekre, ha máskor nem is legalább negyedik-negyedekre, ugye szupersztár tudott lenni, amikor arra szükség volt, és azt meg továbbra is tartom, hogy enélkül akármilyen védekezéssel sem fog igazán messzire jutni ez a csapat.
Hát igen, Zoli, gondolom, egyetértesz velem, hogy a 9. támadás az, amit kevésbé hiszünk el, és az 5. védekezés, azt meg még ennél is jobban elhisszük.
Én abszolút ugye emlékszel, én évekig az voltam itt a podcastben, aki talán mindig kicsit túlértékelte a hitet védekezésben, vagy legalábbis ugye mindig többet vártam tőlük, mint amire aztán képesek voltak. Én mindig úgy voltam, hogy Spoelstra csapat, ott lesznek végül top 5-ben, és hát ez egészen a Adebayo Butler éráig nem sikerült?
Igen.
Gyakorlatilag a mostani évig. Pedig ugye tudjuk Spoelstráról, hogy ő remek védekező edző egyébként.
Én megkockáztatom, hogy a legjobb a ligában.
Lehet, hogy a legjobb a ligában, igen. Megint a dinamika szó jut eszembe. Nyilván Oladipo beszélgetett egy kicsit róla, hogy mi a fenét tudunk kezdeni ezzel a csávóval. Nem tudom. Az igazság, hogy azt a gondolkodást viszont abszolút helyesnek tartom, hogy a Heat készen áll arra, hogy integrálja őt. Ebből arra következtetek, hogy lehet, hogy ha úgy alakul, akkor akár az első helyet is feladják, és úgy vannak vele, hogy egy ilyen értékes játékos, aki legalábbis ennyire értékes játékos lehet, ő érte szépen ezt megpróbáljuk, és nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy fog elsülni, mert hajlamosak vagyunk azért most már talán elfelejteni, mert olyan hányattatott éveken van túl Derék Viktorunk, hogy ő 29 éves. Tehát nemhogy nem öreg, kifejezetten a mai sportorvoslással kifejezetten fiatal játékosnak tekintető, amikor megnézzük egy CP3-t, hogy hány kilométer a lábában milyen teljesítményeket nyújt, akkor miért vagyunk ilyen könnyedén hajlandók, hogy lemondjunk egy Viktor Oladipóról, amikor ő tényleg egy hihetetlen különbséget jelentett egy ilyen gárdának, mint a Heat. Úgyhogy én innentől kezdve ezt fogom nagyon figyelni a Heatnél, és szerintem őszinte teljesen lényegtelen, hogy első vagy második helyen végeznek, vagy akár harmadik helyen. Nyilván abból a szempontból fontos, hogy melyik ágra kerülnek, de én nem hiszem, hogy őket ez annyira feltétlenül érdekli ezen a ponton. És hát arról nem beszélve, hogy ők akár úgy is megtartatják az első helyet, hogy közben Oladipót szépen beépítik. Nem a kezdőben nyilván, az ugye esélytelen, de nem is ez a céljuk, hanem az, hogy a rotációban, a playoff rotációban ott legyen, és akkor egy brutális 9-es rostert ki tudnának rakni a playoffra, ami hát nem tudom, hogy kifutna-e egyáltalán bárkérem úgy a pályára, hogy esélytelenek. Talán, hogyha a Philadelphia Sixers nagyon-nagyon dominálja az első két kört, ott esetleg azt mondanám, hogy talán, de ott is azért jó esélye.
Esélytelennek szerintem
úgy,
senki.
Igen, úgy értem, hogy bocsánat, igen, rosszul fogom azt mondani, hogy a kevésbé esélyesnek, tehát hogy úgy náluk van ugye a kisebb esély. Uh-huh. Úgy szerintem legkorábban esetleg a konferencia döntőben futnak ki. De azért nyilván nehéz, mert azért a keleti playoff is tudjuk, hogy milyen.
Igen, de én
Max is. Heatnél is mit mondasz? Tehát
Max Heat, aztán milyen formában tart addig a Boston, szóval igen, ezek necces dolgok.
Brooklyn.
Hát azt meg majd meglátjuk. Én összességében azért, hogyha most ebbe a pillanatba kéne fogadnom, mindezen kiváló csapatok ellenére azt mondanám, hogy a Heat jutna döntőben állam, de mondom, ez a pillanat, ezek nagyon-nagyon apró különbségek. Én nagyon bizakodó vagyok a Miami Heat-tel kapcsolatban, és még két dolgot írtam fel náluk, de főleg az egyik az, amiről akarok beszélni. Ti láttátok, már mint Tomi biztos, de Zoli, te láttad azt a védekezést, ami egy ilyen, amit a Philly ellen is toltak, és aztán utána a Chicago ellen is, hogy nem box plusz egy, tehát nem azon, hogy négyen zónáznak, és egy ember követi a sztárt, hanem gyakorlatilag alakuló box plusz egy, így tudnám mondani, hogy zónáznak, és amikor beér a zónádba a sztár, akkor veszed fel, és így cserélgetik, de akkor végigköveted, minthogyha deny emberfogással tennéd. Hát ilyet én még soha életemben nem láttam. Spo lehet, hogy megint alkotott valamit, és nem tudom ennek mi lesz az elnevezése, de egészen félelmetes már a koncepció is, hogy egy olyan zónát kialakítani, amiben a sztárt egyszerűen tudják cserélgetni. Tehát ez a switching zóna, a zónának talán ha létezik ilyen, most megalkottam ezt a szót, de valami nagyon hasonlót talált ki Spoelstra, és hát én ezt nagyon várom, hogy ezt a rájátszásba is lássam, mert ez az ember már feltalálta egy-kétszor a spanyol viaszt, és lehet, hogy most is megtette. Bár Zolinak címeztem, de most azt hiszem, hogy Tomi jön. Nem tudom, hogy te mennyire figyelted meg ezt a történetet.
Sixers-szeren feltűnt, hogy ez valami brutális, de ugye mondom, ott azért nem volt Harden, és ott azért a labdás embereknek voltak nehéz pillanataik. Azon mondjuk felnevettem, hogy a kommentátor sima 3-2-es zónának titulálta többször is, mondom, ezt azért picit árnyaljuk, de igen, tehát és ugye oké, Spoelstra egy amúgy nagyon jó védőedző, és ezt szerintem, mert tényleg a LeBron éra elején is látszott, hogy ott nem az volt, hogy ők egyegyeznek és amúgy kapnak 120 pontot, hanem az a védekezés az rögtön kész volt, és azóta is így van, de hogy most amúgy ehhez van azért emberanyag bőven. Ugye Duncan Robinson kilóg mondjuk a kezdőből ebből a szempontból, de egyébként ő sem annyira szörnyű védekezésben, mint amit várnánk. Cserében mondjuk borzasztóan dob, de legalább védekezni már jobban tud, mint régebben. Úgyhogy szerintem van is mivel dolgozni a Spoelstrának, és az amúgy nekem nagyon meglepő, hogy az ő zónáit azóta sem. Ugye ez igazából a 2020-as playoffban már ez ugye faktor volt, ez a zóna, és igazából azóta nem látok olyan választ erre, ami egyértelműen megoldaná. És igazából amíg a Heat ezt jól csinálja, addig ez működik gyakorlatilag bárki ellen.
Elképesztő amúgy nézni is, meg ez, hogy tudod kihasználni így zónában azt, hogy egy töltig tudsz váltani. Az, na mindegy, nagyon tetszik, ezt akartam csak mondani igazából extra, és még az, hogy ugye támadásban azért is jó a Miami, mert annak ellenére egy lassú csapat, amit én hiányolok a Dallasnál, hogy azért tranzíciót entől függetlenül is, hogy lassan támadsz, amikor van rá lehetőség, akkor próbáld már meg. Na ők azért ebben próbálkoznak, nem nagyon durván, de azért ahhoz képest, hogy milyen lassú csapat, ahhoz képest a 20. leggyakrabb a tranzíció, tehát 29. leglassabb csapat, értitek, van egy szignifikáns különbség. Ez az egyik, amiért jók tudnak lenni támadásban, meg hát jól tripláznak, és hát azért azt nem gondoltuk volna szerintem, hogy Tucker élete szezonját most fogja lehozni. Ez egy enyhe túlzás, de egészen félelmetes, hogy dob kintről, hogy mennyit dob kintről, és bejött ez az ilyen fura floater távolság ball eleresztett ilyen, ez a magas ember floater, amit Brandon Clarkék is dobnak, szóval kicsit inkább ilyen egykezes, de nem is ugrasz fel hozzá, hanem csak így lököd a labdát. Na ezt Tucker is tudja, és alkalmazza is, és hát TS százalékban azt hiszem 6%-kal van a legjobb szezonja fölött jelenleg, Zoli, ezt nem tudom, nézted-e.
Ezt a statot pont nem, de egyébként az adás előtt több statra is elnéztem, meg több game logra is, illetve hát nyilván mostanában azért segített, hogy láttam a Mavericks meg a Sixers elleni meccseteket is, Tomi. Mind a ketten egyébként nagyon jól játszottatok, bár ugye hát a Dallas ellen sajnos nem sikerült mostanában szinte senkinek. Ezt csak így megemlítem, már nem a Mavericks van szó. Lowry, amit még mindig csinál, és ez Gábor nálad jobban, azt hiszem senki sem tudja itthon talán, hogy ő tényleg lehozott most egy 0 pontos meccset, úgyhogy plusz 16 volt.
Igen, és az Antiportis.
Igen, tehát gyakorlatilag nem probléma nála az, hogyha nem megy neki jól a dobás, bár egyébként hozzáteszem, hogy mostanában...
Három mezőn kísérlete volt. Bocs, három mezőn kísérlete, szóval nem az, hogy nem ment neki, hanem hogy nem is gondolt
nem erre. Nem is erőltette, igen. És minden három tripla volt, ami természetesen ebben a rendszerben ugye kifejezetten jó. Egyébként visszatérve a zónára, Spoelstra, mert nagyon régóta azért a zónáról is híres, amikor még a 2011-es döntőben megfingatták ezzel, szerintem ott indult meg nála valami, és gyakorlatilag hát úgy kiművelte, hogy most már tényleg nem csak a 2-3-at, de 1-3-1-et mindent tudnak gyakorlatilag, és főleg Butler érkezése óta.
De ő folyamatosan ezt csinálja, belegondolsz, hogy ami tetszik neki, azt ellopja és feljavítja. Tehát a támadásban ez egyébként a Golden State Warriors-nak a ikertestvére ez a csapat. Ezt nem tudom, hogy mennyire vágjátok, de a cutokban, a handoffok, tehát cutok, handoffok.
Egyértelműen csak az nem tűnik föl, csak azért nem tűnik föl ez ennyire, mert ugye nincs Curry, aki...
Igen, tehát nincs mondaná, az a igen, aki meggyújtja ezt a kanócot, az ugyan nincs ott, de egyébként a játékrendszer az teljes mértékben a Golden State-ről lett másolva. Szóval, hogy ezek ilyen nagyon érdekes dolgok, hogy Spoelstra igazából lelkiismeret nélkül azt mondja, hogy tetszik valami, ellopom, tökéletesítem. És minden egyzőnek ezt kell csinálnia. Tehát ez nem kérdés.
Abszolút. Ami még ugye feltűnt mostában, hogy Adebayo hihetetlen módon formába lendült, én nagyon sokat várok minden évben tőle, és tényleg azt nem is azt, hogy vizionáltam, de valahol reméltem, hogy ő tud egy nagy hármast csinálni ebből a versenyfutásból, ami ma van a ligában. Én sokkal inkább látnám őt ott, mint ugye Karl Anthony Towns. Nyilván ehhez kellene az is, hogy az a tripla szerintem nagyon szép dobása van, és én abszolút azt vártam tőle, hogy ugye sokszor Anthony Davishez is hasonlítottam, abszolút azt vártam, hogy elinduljon az Anthony Davis úton, és mostában megint nagyon-nagyon jól játszik. Na, nem is ráépítik teljesen a támadójátékot, de sokkal nagyobb szerepet kap, mint korábban, és számomra nagyon jó. Én nagyon-nagyon örülök neki, és összességében egyébként a Heatnek ez a hihetetlen mélysége azért mostanában nagyon sokszor kijön, és ugye Martin visszatértével, de egyébként Deadmon is abszolút használta, amikor éppen hozzá kell nyúlni, csupa jó dolgokat csinál. Hírónak ugye a visszaesése után most megint úgy néz ki, hogy jön egy hihetetlen sorozata, amit eddig márciusban csinál, az brutális, és egyébként már a februári hónapja is egy nagyon erős visszatérés volt, egy kifejezetten gyenge december után. Nagyon-nagyon veszélyesnek tűnik ez a hit, és talán már annyira jók, hogy nem is a veszélyes szó a legjobb rájuk, hanem hát abban kell gondolkodnunk talán, hogy ki lehet veszélyes rájuk majd.
Igen, és nyilván, amit Tomi az elején feltett kérdést, hogy Butler a playoffban annyira nélkülözhetetlen, legalább szuperstár szerepet legalább időig, óráig, negyedekre fel tudja vállalni, nagyon kíváncsi leszek, meg arra is, amit te mondtál ezzel kapcsolatban, az, hogy Oladipo be tud-e ebbe segíteni valamennyire, tud-e annyira formába kerülni. Nyilván az utóbbiba azért nem bízunk, de hát majd meglátjuk. Viszont akkor menjünk át a Golden State Warriorshoz, ha már emlegettük őket. A Golden State Warriorsnál nem tudom, mi a meglepőbb, hogy még mindig másodikok védekezésbe, vagy még mindig tizedikek támadásba. Tehát elvileg még ez a csapat most is az egész szezonra vetítve top 10-ben van mindkét oldalon, de hát tehát csak egy adat. A trade deadline óta 29-ek védekezésben. Au! Ugye? Tehát ők annyira vezettek védekezésben, hogy csak a második helyre csúsztak vissza, úgyhogy már egy hónapja a liga legalja az, amit védekezésben művelnek, és tudom, hogy le lehet csapni a magas labdát, hogy Draymond Green hiányzik. Ja, ennyire nem. Ne vicceljünk már.
Green és Clay visszatérés. Tehát én abszolút, ez a két legnagyobb problémájuk nyilvánvalóan védekezésben.
Igen, ez egy bizonyos visszaesés azért.
Bocs, de azt én egyébként nekem szent meggyőződésem, hogy nekik valami, ha nem is mini alapozásuk van, vagy valami hasonló, de biztos vagyok benne, hogy a kör valamit belenyúlt ebbe a felkészítésbe, vagy a mostani edzés rutinjukba. Már csak azért is gondolom ezt, mert ő maga is azt nyilatkozta, hogy nincs itt semmi probléma, kicsit fáradtak vagyunk, nem esnek be ezek, meg nem érünk oda védekezésbe, de semmi baj, össze fog ez állni, és tényleg nekem nagyon úgy tűnik, hogy egyszerűen lábbal elfáradtak, és azok az extrák, amik mondjuk a kiegészítőktől megjöttek sokáig, azok az utóbbi, hát most már hetekben egyébként, ugye nincsenek meg. Lehet, hogy a playoff előtt gondolt egy kis valamit. Ugye korábban is mondta azt, hogy minden csapatnak kell egy hullám vagy az alapszakaszban, hát lehet, hogy ő ezt így összehozta, nem tudom. Egyébként voltak azért balszerencsés meccseik is ebben a szörnyű futásban, szóval azért mondjuk a Dallas, nem tudom, 20-szal verték sokáig, aztán sikerült leadniuk, meg kaptak ki többször is ilyen egy kosárral. Egyébként meg szerintem már januárban is látszottak azért ennek valamilyen szintű jelei.
Igen, a repedések már látszottak akkor is, és akkor igen, még Green is volt, azt se felejtsük el.
Így van.
Igen, de azért azt is elmondhatjuk, hogy se nem annyira jó a Golden State Warriors, mint amennyien szezon elején tűnt, azzal a tündöklő Curryvel, se nem annyira rossz, mint most tűnik a nem tündöklő Curryvel és Draymond Green nélkül. Valahol a kettő között lesz azért az igazság, és amit mondtál a lábbal elfáradásod, rohadt nehéz így védekezni, hogy gyakorlatilag nincs igazi gyűrű védelmed, de mégis azt mondod, hogy a periméteren akarsz nagyon védekezni, és elvenni az ellenfeleknek az üres tripláit, ugye a Warriors erre megy rá. Ehhez olyan lábmunka kell, meg aztán, hogy visszaérj, és olyan IQ is egyszerre, ami persze, hogy Draymond Green hiányzik, ezért hiányzik nagyon, mert ő ezt meg tudja szervezni, plusz neki megvan ez a lábmunkája, és ő hátra tud érni némely, vagy egy kicsit legalább tudja védeni a gyűrűt, de hát nem csoda, hogyha ebben elfáradtak, azt kell, hogy mondjam, mert ez egészen elképesztő mennyiségű futást és irányváltást jelent ez a típusú védekezés.
Illetve, bocs, még Zoli megkapja a szót, még annyit akarok hozzátenni, nem is biztos, hogy érdemes a 82 meccses alapszakaszodban végig így pörögni. Most már az eldőlt, hogy ott lesznek a rájátszásban, bár gondolom, majd erről még értekezünk, hogy mennyire kell maguk mögé figyelniük, de azt hiszem, azt megalapozták, hogy ott lesznek a playoffban, aztán, hogy most ott konkrétan hogyan lesz esetleg pályaelőnyük, vagy nem lesz, vagy mi lesz, azért tegyük a szívünkre a kezünket. Ebből a keretből szerintem senki nem mondta azt, hogy ez top 3, top 4 keret lesz.
Zoli bemondta a top 4-et, mármint úgy, hogy 4 kötőjel 7 azért az ő védelmébe, én meg 5 kötőjel 7-et mondtam, úgyhogy azért a top 4-be belekarcoltunk.
Az azért nekem kicsit necces volt ezzel a kerettel, úgyhogy ugye Thompson nem volt. Én azért úgy vagyok vele, hogy nekik nincs ott helyük az első 3-4-ben, tehát őket nem gondolnám én bajnok esélyesnek. De szerintem a mostani hullámvölgyükben erősen benne van ez a mi pontunk, hogy kicsit el is engedték, meg ők most már nem erre koncentrálnak, hogy itt 100%-on pörögjenek minden alapszakasz meccsen.
Igazából azonosítottátok már a problémákat, tehát csak ismételni tudnának benneteket. Még akkor is, hogyha ugye ilyenkor az ember nem szereti kimondani azt az evidenciát, mint hogy Gábor, te se akartad úgy feltétlenül kimondani, de azért csak ki kellett mondani, hogy igen, hát védekezés, igen, Draymond Green, igen, Klay Thompson. Mind probléma a maga módján. Nyilván, illetve hogy azt akartam mondani, hogy az is, hogy Wiseman nem tér vissza, de pont, hogy azt viccesnek tartom egyébként, hogy egyrészt Curryék ezt ugye problémaként írek le, hogy jaj, majd amikor Wiseman visszatér, másrészt pedig a Warriors szurkolok is, hogy na majd amikor lesz egy Wisemanünk, aki visszatér okosabban, intelligensebben, hát nem tudom őszintén, hogy mennyit fog ő hozzátenni a játékukhoz, és hogy egyáltalán őt számoljuk akkor most bele a playoff rotációba, mert nem tudom, hogy ki ellen fog játszani. Esetleg hát a Nuggets ellen talán felküldöd mondjuk, mert ott ugye Jokicra valakit rá kell állítani, és az nem lehet állandóan Green, de lehet, hogy inkább egyébként Looney védeni, és egyáltalán nem játszani, nem tudom. Minden esetre az egy kicsit megmosolyogtató, hogy úgymond őt messiásként várják. Green, ő valóban messiás lehet, és arra leszek még majd kíváncsi egyébként a playboy, hogy Kuminget mennyit játszott a kör, mert most hihetetlen konzisztensen megkapja ezt a 25 percet az elmúlt két hónapban már, de ugye láttuk már olyan újoncot, aki nagyon-nagyon jól játszott, és egy jó csapatban játszott jól, és ennek kell én a playoff rotációból csak így pipak egy csettintésre kikerült. Talán vele azért nem csinálna meg kör, mert hihetetlenül áradozik róla, de erre is kíváncsi leszek.
A hetedik legnehezebb sorsolása a Utah Jazznek van, a nyolcadik a Denvernek, a kilencedik a Golden State Warriorsnak, és a 28. a Dallasnak. Csak hogy merre fele kell nézegetni. Hát én most simán betippelném azt, hogy itt a Dallas lesz a harmadik, a Jazz és a Dallas között dőlhet el a harmadik hely. Nem állítom, hogy Golden State továbbra is ilyen 2-8-as 10 meccseket fog hozni, mert az nem lenne
sokat
rá
már is. Nem is tudnának, mert van, menj még egyet hozhatnának, aztán meg még egy kicsit.
17 meccs van hátra, de elképzelhető-e szerintetek az, hogy a Golden State akár az 5.-6. helyre is lecsúszik?
Most. Attól függ, hogy áll a tiebreaker. Szerintem a Dallasnál van a tiebreaker, mert azt hiszem kétszer legalább megvertük már a Golden State-et. Lesz most lesz egy Golden State Mavs, azt hiszem. Én nem, egy Denver Golden State lesz megint. Attól függ, hogyha a tiebreaker a Mavsnél van, akkor még lehet rá esély. Ha nem a Mavsnél van, és a Warriorsnál, akkor már nincs. Mert akkor az azt jelenteni, hogy a hátralévő 17 meccsen 4-jel több vereséget kell számolni a Golden State-nek, amiben azért nem hiszek annyira. A 3 az még előfordult. A Jazz viszont egyetemben meg lehet a Mavsnak, ugye ott gyakorlatilag egy mérkőzés választ el őket, és lesz még egy Dallas Jazz, szóval ott tényleg nagyon-nagyon közel vannak egymáshoz.
Igen, bár a Jazz is kezd formába lendülni. Na minden esetre ilyen szempontból nem túl biztatóak a Golden State kilátásai, és azért, hogyha nem akar ilyen 5.-6. helyre visszacsúszni ez a csapat 17 meccs alatt, akkor azért sürgősen össze kell magukat szedni, nem Tomi? Tehát azért nyilván azt mondjuk, hogy ez nagy előny, ez a 2,5 meg 3 meccs, de előre már nem is nagyon néznék. A Memphis csak fél meccsel van előttük, de hát a sorsolások közötti különbségre ránézve, az szinte nem tudom elképzelni, hogy második legyen a GSV.
Szerintem jövő héten, vagy a következő másfél hétben ez el fog dőlni. Ugye most, mikor beszélgetünk, most pont a Denveri vereségük után, és pontosan a Clippers elleni hazai meccsük előtt vagyunk, ugye ez back-to-back történik, és ugye most Denverben egyáltalán nem játszott a kezdő. Tehát ugye Curry, Thompson, Green, Wiggins, meg Payton, mondjuk őt nem feltétlenül kezdő, de szóval ő se játszott. És most ugye fogadják a Clippers-t, back-to-back ide vagy oda, hogyha ezek a játékosok játszanak, ott azért valamit kéne mutatni, utána visszamennek Denverben, ennek nagyon nem örülnek, de utána jön egy ilyen, hogy Milwaukee, Washington, Boston, San Antonio, back-to-back nélkül, otthon. Értem én, hogy a Bucks meg a Celtics jó csapat, de az egyiket mondjuk meg kéne fogni, meg ha a két idézőben kisebb csapatot is meg tudják fogni, és kicsit rendezik ezt a védekezést, akkor azt hiszem, hogy nagy problémájuk nem lesz. A hátralévő időszakban, akármilyen nehéz utána az idegenbeli sorsolásuk meg az utolsó meccseik, azért ott már majd arra is kell figyelni, hogy az aktuális ellenfél az mennyire akar majd nyerni. Ezt ugye ilyenkor most megjósolni, hogy kinek 28. meg csak 25. a sorsolása, azt nem hiszem, hogy annyira pontosan lehet pont ezek miatt.
Hát de mondjuk a nagy különbség van, tehát mondjuk a 28. a Dallasnak és a 9. a Golden State-nek, akkor azért...
Az nagy, az persze, nem is azt mondom, csak hogy mondjuk azt, hogy most akkor 9. vagy 7. legnehezebb.
Persze, az semmi, az ugyanaz.
Az mindegy, igen, az fogja eldönteni, hogy ki lesz frissebb, meg az ellenfél éppen mit szeretne csinálni az adott meccse. Szóval szerintem amúgy elképzelhet, hogy 5.-6. lesznek, de ez a következő egy hétben szerintem el fog dőlni, hogyha itt sikerül rendezni magukat, és ezeken a hazai meccseken tudnak mondjuk 3-at nyerni legalább, akkor szerintem rendezték ezeket a dolgokat.
És akkor meg lesz a harmadik hely, amire az összességében fogadni kéne, mégiscsak talán erre fogadnék. Mondom, a Dallas az egyetlen, akiben benne van még egy hatalmas futás szerintem a harmadik helyért. Viszont akkor még gyorsan legalább egy 5 percre menjünk már át Orlandóba, mert szegényeket a végére hagytuk, és nyilván az egész ligának az egyik leggyengébb csapatáról beszélünk az Orlandónál, és itt nagyon nem, a Houstonnál azt gondolom érdemes volt kiemelni, hogy mennyire antimatek csapat, és hogy mennyire rossz a védekezésük. Itt azért így nem készültem annyira külön az Orlandónál ilyenekkel, mert ráadásul kibejárnak a játékosaik a rotációból. Tehát ugye egyszer ez sérült, másszor az, most nincs Wendell Carter Jr. Egy dolgot azért, ha már Wendell Carter Jr.-t megemlítettem, elmondok, hogy bár ő sem igazán jó gyűrűvédő, és Bamba elvileg az, ennek ellenére védekezésben és támadásban is Wendell Carter Jr. az, akivel centerben jobb ez az Orlandó, és hogyha ketten vannak a pályán, az is inkább rosszabb, és ha csak Bamba van a pályán, az még rosszabb a Magicnek. Mondom ezt annak ellenére, hogy én kedvelem Bambát, vagy nem kedvelem, hanem inkább úgy fogalmaznék, hogy még nem vesztettem el teljesen a hitem benne, és nem is hoz olyan vészes statokat, de azért itt azt szerintem ez a szezon eldöntötte, hogyha a kettőjük közül az egyikőjük majd benne lesz a jövő mondjuk playoff csapatában, az Wendell Carter Jr. kell, hogy legyen, és bár most éppen sérülget, de azért annak is örülök, hogy egy viszonylag egészséges kéjévet, mint ha most lehozna, mert ugye nála ez eddig folyamatosan probléma volt. Úgyhogy ez az egyik, amit az Orlando Magic-kel kapcsolatban szeretnék mondani. A másik pedig az, hogy ők ilyen elképesztően sok handoff-fal dolgoznak, és nem olyan sok pick and roll-al, ami számomra azért meglepő, mert ugye három pick and roll irányítójuk van, Cole Anthony, ő talán nem annyira az, de Suggs Zott is ilyen típusú játékosnak várták, és most már visszajött Fulc is, hogy vannak ilyen ellentmondások náluk. Mondok egy másik ellentmondást, nem futnak. Tehát ez egy tök fiatal csapat, nem tudnak labdát szerezni, és nem tudnak transitionbe menni. Még labdaszerzés nélkül is lehetséges ez, ugye lehet gyorsan indulni egy lepattanó után, sőt, akár kapott kosár után is. Hát nem annyira erőltetik ezt a futás dolgot a Magic fiúk, úgyhogy ez számomra megint csak egy ilyen kicsit érthetetlen, de talán azért az edzői felfogásnak is köszönhető, ugye a Rick Carlisle alatt nevelkedett edzőről van szó, aki nyilvánvalóan az ilyen szempontból old school értékekre figyel oda, ne add el a labdát, ér vissza, ne rohanj össze-vissza, szóval inkább kicsit ilyen felnőttes, sőt, mondhatnám konzervatívabb az Orlando játéka, amit mondom, csak azért nem tetszik, mert amúgy tök fiatal csapat, és ebbe az évben nyugodtan lehetne rohanni, akár statokat gyártani, ezt nem annyira teszik meg. Mik a benyomásaitok a Magicről mostanság?
Ez számomra most a legérdekesebb sztori nyilván Fulc visszatérése volt, volt két egészen jó meccse is egyébként, és jókat nyilatkozott róla VCG is, Wendell Carter, aki ugye az egyik kedvencem, az ő interjúit, highlightjait azért szoktam nézni. Én egyébként tisztelem a Magicnek ezt a törekvését is, hogy valahogy megnézik ugye, hogy mi a helyzet Fulccal, mi van még benne, meg Fulc azon törekvését is egyébként, hogy az a párhuzamosan, hogy az ő scoring és dobó játéka gyakorlatilag teljesen szétesett, és valószínűleg már soha nem lesz a régi, én azt gondolom, hogy ezt lassan ki lehet jelenteni, ugye idén 24 éves lesz. Ő az NBA-ben eddig sajnálatos okokból kifolyólag nem tudta egyáltalán megmutatni azt, hogy ő egy egyáltalán egy shooter, nem hogy rossz shooter, ugye, hanem gyakorlatilag ugye nem olyan rossz helyzet, mint ugye Ben Simmonsnál, de legalábbis azért közelébe van.
Mondjuk azt, hogy egy playoff környezetben nem valószínű, hogy közelről fognák, amikor a tripla vonalnál van a labda.
Így van, és egyébként ennek ellenére én azt gondolom, hogy tényleg fejlődött Fulc, ami hülye hangozhat, de mint playmaker, mint passz játékos, most már gyakorlatilag egy pass first irányító, mert gyakorlatilag ezzel kellett válnia, egyértelműen jobb, mint volt, és lehet NBA jövője, tehát én abszolút nem zárnám ki ennek a lehetőségét, hogy 5 év múlva is a ligában lesz.
Például a védekezése az szerintem minden orlandói percében, amikor pályára lépett, jó volt, tehát az nekem abszolút, egy teljes meglepetés
abszolút,
volt.
És igen, és nyilván egy teljesen megváltozott perspektívájú és irányú karrier lesz az övé, mint amit ugye vártunk anno 1-per-1-esként, de NBA játékos lehet, és ez egy nagy szó, én azt gondolom. Úgyhogy ez fontos. Nyilvánvalóan egy védekező identitás megtalálással, vagy legalább bármilyen szintű védekezés az később nagyon-nagyon fontos lesz, és megtalálni azt is, hogy melyik magas ember lehet ebbe, mint komoly kirakós darabka benne. Én is azt gondolom egyébként, hogy ez valószínűleg Wendell Carter Jr. lesz, bár igen, ugye, ahogy mondtad Gábor, az ő védekezése sem tökéletes azért.
De ő legalább végig tudja lábon nyomni mondjuk 2-5-ig a váltásokat, valamennyi, jól lepattanózó, valamennyire azért ő is védi a gyűrűt. Na most ezzel szemben Bambának nagyjából az utóbbi az egyetlen erőssége.
Igen, egyébként Cole Anthony szerepe is kérdés, és annyi kérdője van itt tényleg egy olyan fiatal csapattal szemben, akinek hát most fejlődni kéne a következő években. Cole Anthony lehozott egy nagyon jó negyed szezont,
ja.
De összességében nyilván nála is voltak problémák, és én őt hosszú távon egyébként ilyen hatodik emberként vizionálom, és hát persze, hogyha majd jön vissza Jonathan Isaac, az lesz az igazán nagy kulcs, hogy vele mi lesz, belőle mit tudnak kihozni, és az valamilyen szinten szomorú, hogy ez csak jövőre fog ugye megtörténni, mert egyébként a cél nyilvánvalóan az volt, hogy megnézzék ezeket a fiatalokat idén együtt, Jonathan Isaacet, Markelle Fultz, és ugye mindenkit, de hát Isaac azért még messzebb van. Állítólag nem halad rosszul a rehab, de nyilvánvalóan őt azért sokkal értékesebb játékosnak tartják, meg tényleg őt komoly égkőként kezelik Fultz ellentétben, és nem fognak kockáztatni egyáltalán.
Egy ilyen szezon következő... miatt, mert de ez tényleg megint csak igen. hatalmas ilyen kamu, össze-vissza kamuzása, ami Isaac-kel kapcsolatban megy. Ugye az eredeti menetrend szerint már rég vissza kellett volna jönnie, és most pont ezt, amit te is mondtál, ugye gondolom te is nyilatkozatból idézte, hogy szóval nem halad rosszul, hát nem halad rosszul, de rohadt szarul halad, tehát hogy hatalmas nagy füst az egész, gyakorlatilag nem akarják ebbe a szezonba kockáztatni, hogy túl korán visszajön, mert minek.
Persze.
Erről van szó, és a másik, ez egy ilyen hot take, szerintem Cole Anthony-t ki fogják ültetni, tehát ilyen nincs, hogy ilyen tényleg nagyon jól kezdje valaki az idényt, és messze a csapat a legjobb játékosa, majd jön a sérülés, és a sérülés óta így, mintha kicserélték volna egy jelentősen rosszabb játékos, rosszabbul dob, rosszabbul védekezik, mindent rosszabbul csinál, hogy szerintem szépen ki fogják ültetni itt az utolsó 15 meccsre, lehet nem is olyan nagy hatték ez.
Viszont hogy az a durva tényleg, hogy ebben a Magicbe ki draftolsz, mert az egy olyan hihetetlen kérdés, tényleg a legjobb játékos szerintem, itt annyira nincs értelme pozícióra draftolni, mert minden pozícióban van tehetséges fiatalod, akit építeni kéne, szóval valakinek a nyakára mindenképpen hozol egy tehetséget, akkor meg már, ha így is úgy is úgy lesz, akkor meg egy olyan tehetséget hoz, akiről azt gondolod, hogy a csapatod legjobb játékosa lehet.
Na igen. Tomi, milyen értelme lehet még szerinted a hátralevő 10 pár meccsnek a Magic szempontjából? Talán az első hely megszerzése a Latterin. Ugye 16 győzelmük van jelen pillanatban, és a Houstonnak is, és elértem, hogy ez a két csapat fog ezért versengeni.
Nagyon más én sem tudok elképzelni egyébként, mint értelmes célt, meg el is mondhatok nagyjából mindent így az Orlandóval kapcsolatban. Tényleg az van, hogy ugye az ilyen tankoló szezonokban azért az lenne a cél, hogy ezek a kérdőjelek ezek kiegyenesedjenek, és kiderüljön játékosokról, hogy ők mire alkalmasak hosszabb távon, vagy mennyire érdemes velük foglalkozni, mennyire tudnak fejlődni, stb. De nem tudom, hogy a Magicnél kiről derül ki bármi. Egyébként.
Mondjuk R.J. Hampton, meg Okekét így majdnem, hogy kezdem temetni. Tehát például nekik ez egy hatalmas lehetőség lett volna az idei év, amivel nagyon könnyűnek találtattak, azt kell, hogy mondjam.
Jó, csak tudod, egy szezonnak a pozitívumaként azt tudod felhozni, hogy kiderült, hogy Okeke nem jó játékos, akkor olyan nagyon, nagyon nem volt hasznos ez a szezonod, így a csapatépítés szempontjából.
Figyelj, Suggs, biztos Zoli is akarta mondani, de az elmúlt egy hónapban egyértelmű szintet lépett, és azt hiszem, erről te is mostanában írogatsz az összefoglalók során.
Lehet, hogyha írok, akkor véletlen, mert különösebben nem figyeltem rá. Amikor jól játszik, az biztos, hogy megírom, persze. Igen, nyilván, de mondjuk nála se tudom, hogy az kiderült-e, hogy a hosszabb távon mennyire komoly faktor, és tényleg, amit kérdeztetek, hogy de ki draftolsz, vagy hol erősítesz, vagy mit csinálsz, én nem tudom. Tehát én innen nem tudom megmondani, hogy itt mik a kilátások. Reméljük, hogy ott az edzői stáb azt tudja, hogy mit csinál.
Zoli, még valamit lezárásként?
Ne elvinném a Holgramet, hogyha enyém az 1x1, bármekkora logjamet is okoznék ezzel a magas posztokon, a center előcsatár poszton. És azért is vinném el egyébként, mert hát ott senkinek sem garantált az egészség, és nyilván a főleg nem Isaac-é. Úgyhogy én valószínűleg őt vinném el, de még azért korán van nyilván a March Madness, az azért átírhatja még picit a dolgokat.
Bizony, és erről hamarosan lesz is szó, kedves hallgatók, mert hogy a March Madness előtt, mint megszoktátok, megpróbálunk egy nagyobb lélegzetvételű adást arra szánni, hogy ti tudhassátok azt, hogy milyen csapatokat érdemes nézni, meg hogy milyen olyan játékosokat, akit jövőre már az NBA-be láthatunk nagy valószínűséggel, úgyhogy ez most sem marad majd el, mint ahogy az overreaction-ökkel is megyünk tovább, és ez volt azt hiszem a harmadik, itt a második körben, hogyha valaki még tudja követni ezt a sok számot. Gobodics Tamás, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél, és hogy végigelemezted velünk ezt a hatost.
Köszönöm, hogy itt lehettem, jövök máskor is, ha hívtok.
Én is köszönöm, hogy itt voltál, Tomi.
És hát Zoli, azt hiszem mi is elköszönünk, ez se lett rövid adás, a következő se lesz az, ezek most ilyen napok, ez van, úgyhogy ez ilyen duplán hallgatós, vagy triplán hallgatós mindenkinek, ahogy jó, de megígérjük, hogy a kellő részletességgel és alapossággal beszélünk majd a következő témáinkról is.
Én pedig sietek, és mert most fogok beszélgetni a University of Michigan edzőjével, sajnos nem a kosaras edzővel, úgyhogy nem tudom a podcastbe csábítani, hanem a foci labdarúgó edzővel. A számunkra kevésbé érdekes, de majd megpróbálom megkérni, hogy kössön össze minket.
Hát egy kísérletet mindenképpen megér. Köszönöm szépen, hogy ma is itt voltál.
Örülök, hogy itt lettem. Szia Gábor, sziasztok.
Kedves hallgatók, akkor útravalóul annyit, hogy hamarosan jelentkezünk, és ez is nagy adás lesz, és remélem, hogy már várjátok, hogy a fiatalokról is beszéljünk egy kicsit. Addig is minden jót nektek. Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.